ahhoz kapcsolódik, amit Pinker, hát rengeteg helyen lehet olvasni, de én most annál veszem az idézetet, Pinkernek az a Szabad és Szabályok című 1999-es könyvéből. Abból a megfigyelésből indult ki, hogy a szabályos képzési alapokat, mint például az angolban az LD múlt idővégződést, ami egy gyakorlatilag nagyon általános és nagyon szabályosnak tekinthető, azokat az emberek, főleg a gyerekek sokkal gyakrabban általánosítják túl és alkalmazzák mindenféle igékre, akkor is, amikor nem LD-vel kellene a múlt időt alkotni, mint fordítva a szabálytalanoké. Tehát vannak szabálytalan képzési típusok is az angolban, mint például a sit-nek a múlt ideje a set, és gyakran mondják gyerekek azt, hogy sit-it, ahelyett, hogy set, de nagyon ritkán használják ezt a különleges képzési módot olyan igékre, amit nekem így kell a múlt idejét képezni. Tehát én hallottam már a sit múlt idejét, úgyhogy set, de ez egy sokkal ritkább eset, kevesebbszer fordul elő, mint a fordítottja, hogy a sit ülingét sit-itnek képezik a múlt idejét. Most ezt az alapvető megfigyelést, hogy a szabályos alapok, mint amilyen az LD-végű múlt idő, walk például, azok sokkal könnyebben alkalmasak a túláltalánosításra, az általános használatra, mint ezek a szabálytalanok. Ezekből és ebből is hasonló megmondásokból Pinker arra a következtetésre jut, hogy két komponense van a szellemi működésünknek akkor, amikor beszélünk, az agyunk működésnek akkor, amikor beszélünk. Az egyik a tárolás, van egy mentális szótárunk, alapokat tárolunk, és onnan elő tudunk kapni alapokat, és van egy másik komponens, ami a szabályok által vezérelt ilyen kiszámító komponens, ahol ha kimondani kell valamit, akkor kiszámítjuk, hogy hogy is kell kimondani, ha meg megérteni kell, akkor meg kiszámítjuk, hogy hogy is keletkezett. Minden esetre szabályokat alkalmazunk, és ilyen módon tudjuk elemezni, illetve produkálni őket. Tehát például a sit ül igének a múlt idejét az angol agy az eltárolja, hogy set, és szükség esetén felismeri, illetve előírja. Míg a walk igének a múlt idejét azt kiszámítja, tehát kiszámolja, hogy a milyen szabály, a múlt idő képzési szabálya az, hogy rakd hozzá egy ED-t, és ebből felismeri, illetve produkálja azt, hogy walked. Hát ez lenne az alapállítás, ezt, hogy mondjam, a generativista irodalom, a generativista elméletben, ez egy természetes feltételezés, az elmélet szerkezete olyan, de én erről nem fogok részletesen beszélni. Az elmélet szerkezete olyan, hogy ez így adja magát, hogy van egy szótár, ami az agyunkban egy mentális szótárnak felel meg, és van egy szabályrendszer, ami az agyunkban is egy szabályrendszernek felel meg. Tehát ebben semmi meglepő nincsen. Amikor a 2000-es években elkezdték ezt megvizsgálni, hogy mennyi alapja van ennek, akkor meglepően jó eredményeket kaptak, tehát meglepően olyan különböző agyi képalkotási technikákkal eredményeket kaptak, hogy ezt a hipotézist messze menően alátámasztotta. Nem kell megérteni ezeket a képeket, én se értem, és szerintem akik csinálták, azok se értik olyan mélységig, hogy a lényeg az, hogy nagyon nagy különbség van. Milyen potenciál? Esemény kiváltott a potenciáloknak a mérése, és azt látjuk, hogy a rendhagyó igeragozás, itt igeis főnév is volt néhány angol ragozási alkotnál, a rendhagyóaknál teljesen más mintát mutat a bal félteke is, meg a jobb félteke is, mint az alsó sorban látható szabályos alapoknak a képzésénél. Itt megértés volt ebben az esetben. Tehát ugye egy máshol vannak a foltok, mint itt, ez nagyon jól látható, szignifikáns a különbség, és ez számtalan kísérletben igazolták. Itt pedig hasonló ábrát látunk két különböző alanynak az esetében. Két különböző alany esetében meglepő módon, megint csak mérhető módon, mert azért szemmel ezen olyan nagyon sokat nem lehet látni, hasonló mintázatot alakul ki a rendhagyóak esetében, ez a baloldali oszlop, illetve a szabályszerűek esetében ez a jobboldali oszlop. Most azért mondtam ilyen gunyorosan, hogy nem értem és ők se értik, mert persze azt nem tudjuk, hogy mik ezek a mechanizmusok, amiknek a villanását itt követni lehet, hogy miért is ott villannak föl ezek a fények, ott van nagyobb idegi aktivitás. Tehát igazán a mechanizmus nem értjük, a különbséget látjuk, hogy létezik a szabályosak és a kivételesek között. És hát ez egy nagyon, nagyon eklatáns és látványos bizonyítéka annak, amit az elmélet alapján jósol a generatív iskola. három angol nyelvű idézetet is fölhozok, nem fontos végigolvasni és megérteni, csak azt akarom illusztrálni részben, hogy megnéztem őket és idézem őket. Másrészt a szóhasználatot érdemes megnézni, tehát az első Newman és társai 2007-es cikkben azt írja, az az érdekes egyébként, hogy az az állítás, hogy különböző neurokognitív rétegek felelősek a szabályos és a szabálytalannak a feldolgozása. Tehát a fogalmazásra érdemes figyelni, a terminológiára azt mondja, tehát hogy két különböző neurokognitív apparátust különböztetnek, vagy arra következtetnek, hogy két különböző apparátus létezik azoknak a fajta eredményeknek a fényében, amit az előző képeken láttunk. Itt az is érdekes, hogy milyen, itt ugye azt mondja, hogy nem produktív, ugye azokat a morfológiai műveleteket, amik nagy részt nem produktívak, mint például a Go, múlt ideje, a Venn, stb., azok a deklaratív memóriántól függnek, itt is megint a szóhasználat érdekes, tehát ők azt mondják, hogy kétféle memória van, egy deklaratív memória, meg valamiféle procedurális, ugye, procedurális rendszer, ami az eljárást végzi. Deklaratív memória az, ahol tároljuk a dolgokat, és egy procedurális szabályokat alkalmazunk. Tehát hasonló következtetések kicsit másképpen megfogalmazni. Ez a harmadik, ez a Beretta és munkatársai 2003, talán a leghíresebb ilyen írás, a képek is ebből valók egyébként. Azt mondja, hogy az agy különféleképpen eltérően viselkedik rendhagyóak és szabályosak esetén, egyszerűen így jelenti ki. Több szempontból is különleg különböző eltérő módon viselkedik. Az egyik az, hogy általában a szabályosak nagyobb agyi aktivitást mutat, a szabályosak feldolgozásánál nagyobb az agyi aktivitás, bármit is jelentsen ez. Több foltot láttunk ugye a képeken. A másik pedig, hogy a szabályosak nagyobb lateralizációt mutatnak, ami azt jelenti, hogy a bal és a jobb féltekek között nagyobb eltérés. Pontosan ez közelről azt jelenti, hogy a bal féltekén nagyobb aktivitás van. Tudjuk, hogy a rideg számítás az a bal agyféltekének tulajdonítható, tehát hogyha a szabályokat nyilván a bal agyféltekénkben alkalmazzuk. Kicsit most karikírozom a dolgot, mert valójában fogalmunk sincs, hogy mi zajlik ott, de a következtetés az, azt próbálja sugallni, hogy a szabály alkalmazás az nem véletlenül a baloldali agyféltekén vált ki nagyobb agyi aktivitást. Hát ez lenne akkor ez lett volna a felvezető, ez így áll most a generativista elmélet, és ezt mutatják a tudományos neurolingvisztikai eredmények, amik nagyon az ő álláspontjuk mellett szólnak. Én a következő részben csak azt szeretném, azt az érzésemet szeretném valahogy nyelvi adatokkal alátámasztani, nem fogok olyan megdöbbent új adatokat mutatni, csak azt az érzésemet szeretném alátámasztani, hogy amit a nyelvi jelenségek mutatnak úgy általában a nyelvekben, egyébként az angolban is, nem csak más nyelvekben, az valahogy egyáltalán nem az az érzés az embernek, hogy egybevágna ezekkel a tapasztalatokkal. Tehát, hogy azért, ha igazán a végére akarunk járni, hogy mit is jelent az, hogy szabályos meg rendhagyó, akkor az az eset, amit itt az előbb példaképpen említettem, hogy ugye szit és szet, a szit múlt ideje ilyen rendhagyóan képződik, vagy a gónak a múlt ideje a bent, szemben a szabályos múltidő képzéssel, ami az ED toldaléknak a hozzátétele, mintha ez nem lenne azért olyan nagyon tipikus az emberi nyelvben, tehát hogy az igazi szabályos, szabálytalan, többé-kevésbé rendhagyó esetek és a szabályosak nem, tipikusan nem így viszonyulnának egymáshoz, hanem nagyon más jellegű elosztását találjuk a tényeknek. Ha csak megnézzük a magyar népszóktárgy esetének a képzési szabályait, ha most rákérdeznék, hogy milyen egy szabályos magyar népszói tárgy eset, nem tudom, hogy mit válaszolnának rá. Milyen egy szabályos tárgy eset? Mikor mondhatjuk azt, hogy magyar népszónak szabályos a tárgy esete? Senki nem tudja?
Tény
legyen a végén, oké. Okay.
Igen, és egy magánhangzó.
És egy magánhangzó előtte. Tehát akkor mondjuk azt, hogy a szabályos tárgy esete az, hogy ott edölt végül nem legyen.
Semmi.
És így?
Hosszabbadás is lehet, A és E.
A és E az nyúlik, tehát a át és ét végül is lehet.
De semmi is lehet, például
a házra. Semmi is lehet, úgy van. Melyik a szabályos ezek közül? Mindegyik szabályos? Uh-huh. És nincsenek szabálytalanok? Rendhagyók nincsenek? Lehet azt mondani, hogy nincs rendhagyóság ezek ebben, de akkor a szabályrendszerünk eléggé bonyolult lesz. Ezt nagyon röviden próbálom illusztrálni, nem fogok hosszan beszélni a tárgyesetről. Ugye a magyar népszó tárgyesetét tér a Gerli minden esetben. Tudjuk, hogy a nyitó, úgynevezett nyitótövek esetében a rag előtt AE a kötőhangzó, tehát például a halat fület, tehát nem csak ott edőt lehet, ugye? Mert a nyitótöveknél AE, tudjuk, hogyha nem nyitótő egy tő, akkor ha csak egyetlen szonorás magánhangzóra végződik, akkor nincs kötőhangzó, ugye ez az üres, amikor nincsen, amikor csak a T állul hozzá, például a szám, számint szánkó, úgy értem, szánt és sünt. Végül, hogyha nem nyitott a tő, de egyébként, tehát van egy sajtóhiba, egyébként, tehát több más hangzóra vagy nem szonorásra végződik a tő, akkor van ez a bizonyos O-E-Ö. Erről képzett, kerekített magánhangzósoknál ő, egyébként pedig O vagy E, például partot, kertet, fürtöt. Tehát ha azt mondjuk, hogy ilyenek a magyar népszók, nincsenek kivételek, ezzel a néhány szabályra le tudjuk inni, akkor azt lehet mondani, hogy nincsenek rendhagyó népszók. Hát illetve még ezen belül is, vagy ezen kívül is vannak rendhagyóságok. Az már egy kérdés, hogy egyébként például a nyitótörek esetét nem tekintjük egyfajta rendhagyóságnak. Tehát mégis kiírja nekünk elő azt, hogy azt tekintsük szabályosnak, hogy csak té van, vagy ott etölt, és kitiltja meg, hogy rendhagyóságnak minősítsük azt, hogy a fül után nem azt mondjuk, hogy fült, hanem azt, hogy fület. Ez egyfajta rendhagyóság, de szemlélet kérdése. Most próbálom gyengíteni azt az intuícióját a generativistáknak, hogy egyértelmű határvonal van ugye a szabályosság és a rendhagyóság között. De még ezen kívül is vannak furcsa esetek a népszó tárgy esetével. Például az, hogy a több szonorás van a szó végére, vagy egy szonorás és egy résthang, mint a pénz, sansz esetében, akkor vannak olyanok, mint a pénzt, ahol egyáltalán nincs kötőhang, de van olyan, mint a sanszot, ahol mindig van kötőhang, legalábbis az én adataim szerint, és van olyan, ahol ingadozik, mint a passziánsz, vagy a spáz esetében. Rendhagyóak vagy nem rendhagyóak, most már nem fogok semmilyen módon választ sugalni, csak fölteszem egy költői kérdésként, hogy ezek közül melyik rendhagyó, melyik nem rendhagyó, milyen mérték, hogy van ez. Aztán rendhagyó-e a fájt? Nagyon hülye hangzik, két szonorás van, nincs kötőhangzó, de azt látjuk, hogy hát nagyon, én magam is úgy mondanám, hogy szárt, és nem úgy, hogy szártrot, van, aki azt mondja, hogy szártrot, ott ingadozás van, de úgy tűnik, hogy például újonnan átvett idegen szavak esetében, mintha nem működne ez, hogyha több szonorás van, akkor kötelező kötőhangzót tenni, mintha lenne egy rétege a magyar szókincsnek, ahol nem ezek a szabályok érvényesülnek. Most lehet azt mondani, hogy van egy másik szabályrendszer, de lehet azt is mondani, hogy ezek rendhagyóak. Ugye a tulajdonneveken belül megint, vagy a családneveken belül legalábbis egy, azt hiszem inkább csak a családneveken belül, egy külön szabályrendszer uralkodik, mert azokban sosincs kötőhang, ugye aranyt nincs kötőhang, de még nyitótövek sincsenek ezek között. Aztán vannak olyanok, mint az észt, ami ugye teljesen érthetetlen módon nincs rövidülés a tőben, eszed, minden úgynevezett szintetikus lagos alakjánál rövid magánhangzó van a tőben, de pont a tárgyesetnél észtnek hangzik. Vagy ott van az olaj, ami meg azért különleges, mert ez nem nyitó tő. Olajok, olajos, olajom. Lehet, hogy az már ingadozik. A tárgyesete viszont nem is ingadozik az egyértelműen olajat és nem olajt. Kivétel vagy nem kivétel, tároljuk vagy nem tároljuk, kiszámítjuk furcsa szabályokkal, vagy tároljuk ilyen formában. Az ember elbizonytalanodik, és az ilyen bizonytalanság az, ami miatt egyáltalán ezt a kérdést majd meg kell föltenni, hogy hogy egyeztethető össze az adatoknak az ilyen eloszlása, ami szerintem sokkal jellemzőbb a nyelvekre, mint amilyen az angol példánk volt az elején, hogy egyeztethető ez össze azzal a bizonyos két rendszerrel, ami az agyunkban működik, tehát a deklaratív memóriával, ami tárol, és az operatív memóriával, ami szabályokat alkalmaz. Még további példákat fogok mondani, mielőtt ugye megpróbálom elmondani, hogy szerintem merre kellene tovább haladni. Minden esetre először is ugye utána kéne nézni, hogy mit is jelent általában fogalmilag a nyelvészeti szakirodalomban, hogy mi az, hogy szabályos, meg szabálytalan. Most nem félretéve a generatív szakirodalmat, azt már utaltam rá, meg mindannyian tudjuk, hogy az ő elméletük az hogyan látja ezt a különbséget. Ha visszanyúlunk az előttük, a generativizmus előtti korszakra, a strukturalizmusban például elég explicit módon megfogalmazták, hogy mit is kell ezen érteni. Saussure, nem szó szerint idézett, de nagyjából azt írja erről a kérdésről, hogy egy összetett jel annyiban és annyira bontható részekre, amennyiben meglátják benne a beszélők azokat a részeket vagy elemeket, amelyek más jelekben hasonló funkcióban is felfedezhetők. Az ő példája a franciából, az egyik példája legalábbis az a défer, azt jelenti, hogy szétszedni, amire azt mondja, hogy ez egy tulajdonképpen nem foglal állást abban, hogy ez egy szabályos, szabályok segítségével szabályosan alkotott összetett jele ez a défer, csak azt mondja, hogy a beszélők beleláthatják azt, hogy vannak más D-vel kezdődő, D prefixummal kezdődő, hogy ezt mondjuk igekötővel kezdődő igék a franciában, és vannak fer igetővel rendelkező igék a franciában, és észre lehet venni a D-vel kezdődőkben valamiféle jelentéstani hasonlóságot, esetleg egyébként a Saussure-nek erről az a vélemény, ez magánügye a beszélőnek, hogy észreveszi ezt vagy nem. Ugyanígy nyilatkozik különben Bloomfield is, hogy az teljesen magánügy, hogy az ember belelátja ezt, vagy nem látja bele. Minden esetre, hogy ez most egy szabályok által megmagyarázandó összetétele D-ből és F-ből egy összetételi szabállyal, vagy pedig egy, hogy mai kifejezéssel éljek, egy tárolt, deklaratív memóriában elrakott formája ez a D-fel, erről nem nyilatkozik igazából Saussure se, Bloomfield se, általán a strukturalisták nem nyilatkoznak erről. Ami őket érdekli az az, hogy vajon mik azok a tulajdonságok, amik miatt a beszélők időnként beleláthatják ebbe az alakba azt, hogy részekből, hogy részekre lehet bontani. Nem azt, hogy részekből van összerakva, hanem hogy mi részekre tudjuk bontani. Tehát a Szilágyi Sanyi ezt minden alkalommal el szoktam mondani, és mindenkinek, akit ez érdekel, az ő írásaiban javaslom, hogy nézzen utána. Őnek erre nagyon határozott és hozzám hasonló véleménye van. Amikor összetett jelként érzékelünk valamit, az nem azt jelenti, hogy úgy látjuk, hogy abból van összerakva, hanem azt látjuk benne, hogy szét lehet esetleg szedni azokra. Tehát ez lenne a strukturalizmus álláspontja a szabályos alkotásokról, az, hogy azok vannak szabályosan alkotva, amit képesek vagyunk utólag úgy felfogni, mintha részei lennének, mintha a részei önálló funkcióval rendelkeznének. Körülbelül ennyit mond erről. Most szándékosan nem térek még vissza az angol kiinduló példánkra, a szitre meg a szepre, lehet rajta gondolkozni, hogy mennyire igaz ez, mennyire szabálytalanok és mennyire szabályosak azok. A másik ehhez nagyon szorosan kapcsolódó fogalom a produktivitás, amit az egyik angol nyelvű idézetben is láttunk, hogy ami szabálytalan és a jobb féltekénk, most nagyon durván mondom, hogy a jobb féltekénkkel dolgozzuk fel, ugye ezt ők sem mondják, ezt a butaságot, csak tehát a deklaratív memóriánkkal dolgozunk fel, azok a fajta alkotások azok nem produktívak, vagy sokkal kevésbé produktívak. Ugye ez a Pinker-féle megfigyelés, hogy a Seed-Self-féle multidőképzés, azt nem alkalmazzák túl az emberek, vagy ritkábban alkalmazzák túl, ez annak a másfajta megfogalmazása, ezért nem egy produktív alkotás. Szemben az LD-vel alkotott multidőkkel, ami a produktív multidőképzés. Tehát a produktivitás ilyen értelemben gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mint a szabályosság vagy regularitás. A produktívat ott az egyik idézetben ugye ugyanabb az értelemben is használják, mint a másik idézetben a regulárisat, vagyis a szabályosat. Na most a produktivitásról mit lehet mondani? Hát ez tulajdonképpen ugyanaz, mint amit a Saussure-től az előbb idéztem, vagy parafrázáltam. A produktív annyiban, és olyan, úgy értem az annyiban, hogy olyan esetekben és olyan mértékben produktív, annyira lehet olyan esetekben és olyan mértékben lehet használni új kifejezések alkotására, amennyire és amely esetekben az beszélő képesek felismerni az az elemek önálló funkcióját. Tehát ez összefügg azzal, amit ahogy a Saussure is fogalmazott. Új francia igéket, amik D-igekötővel vannak alkotva és még nem hallottuk őket, olyan igék esetében és olyan mértékben fognak az emberek alkotni, amely esetekben és amilyen mértékben ők más igékben felfedezték ezt a fajta, a D-nek ezt az önálló funkcióját az ilyen igekötős igényben. Ami nagyon érdekes az, hogy ez mind a két megfogalmazás, főleg ahogy én megpróbáltam felvezetni, ugyanis ezt így parafrazáltam, de igazából szerintem tényleg bele lehet ezt olvasni, nem kell hozzá, hogy nagyobb erőszak, hogy ezek mind graduális fogalmak. Graduális ugye azt jelenti, hogy fokozatos, fokozatok vannak benne, ez az annyira és amennyiben, amennyire és itt ezek mindig azt jelentik, hogy ezek valamilyen mértékkel van, nem biztos, hogy metrika-szerű, számszerűsíthető igazi mértékegységről van szó, de fokozatai vannak. Mind a két fogalomnak, de a szabályosságnak is, meg a produktivitásnak is, mintha fokozatai lennének. Annyira tudom új alkotásokra használni ezt a nyelvi eszközt, amennyire más alkotásokban felismerni vértem, hogy ez tényleg egy eszköz ebben a nyelvben. Az annyira, az azt mutatja, hogy ez egy mérték kérdése, amit egyébként hát nagyon nehéz mérni, de amennyire mérni tudunk, úgy szoktuk mérni, hogy megnézzük nagyon-nagyon nagy szövegekben, korpuszokban, esetek hány százalékában alkalmazzák az emberek, és hány százalékában nem. Ennek módszertani problémái vannak, de végül is lehet még ezt valamennyire számszerűsíteni is, hogy vajon milyen fokban produktívak ezek. Hát meg lehetne nézni egy francia korpuszban, hogy dél igekötővel milyen gyakran alkotnak olyan igét, ami nem tudom én, nem létezik a szótárban, vagy hasonló. Össze lehet hasonlítani a francia igekötőket abból a szempontból, hogy mennyire produktívan kapcsolhatók igetövekhez. Jó, tehát ami itt a nagyon éles különbség azzal, tehát hogy most megfogalmazom, hogy én is érzem olyan furcsának a Pinker-féle megfogalmazás, elméleti megfogalmazás és ezeket a kísérleti eredményeket, mi az, ami engem ilyen nagyon, amiért nekem ez ilyen nagyon idegenül hat, az tulajdonképpen ez, ahol most eljutottam, hogy miközben azt látjuk, hogy a felszínen fokozatos, graduális különbségek vannak, miközben a strukturalista és talán korábbi elméletek is ezeket a fogalmakat, mint a produktivitás, a szabályosság teljesen fokozatinak tekintették, graduálisnak tekintették, ezek a kísérleti eredmények meg azt sugallják, hogy szó nincs erről, két mechanizmus van, valami vagy szabályos, vagy szabálytalan, és ez az ellentmondás az, ami igazából engem rettetesen zavar. És nem mondom, hogy meg fogom tudni oldani ezt, hogy mi itt a teendő, meg mi, hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást, de mindenképpen arra föl szerettem volna figyelmet, hogy itt egy ellentmondás van a kettő között. Hogy néz ki konkrétan ez a gradualitás, mert erre még nem mutattam példát, két példát fogok mutatni. Az egyik az angol példa, angol mellékterék középfokából. Azért hozok angol példát, mert nagyon kevés magyar példát van annyira földolgozva, egyszerűen az adatokkal való rosszul ellátottságunk miatt, nagyon kevés a jól használható korpusz magyarul, nagyon kevés jelenséget lehet jól korpuszban vizsgálni, mert emiatt, tehát igazából csak alattani jelenségeket lehet jól vizsgálni, mert jól mondatlanilag jól feldolgozott korpusz nincs, nem beszélve a szemantikáról. A fonetikával szintén nagyon rosszul állunk, nagyon kevés beszélt nyelvi korpuszunk van feldolgozva. Tehát ezért hozott most angol példát. Az angol melléknevek középfokára mindenki tudja nyilván, hogy kétféle középfokképzés van, vagy fogalkotás van az angolban. Az egyik az úgynevezett szintetikus, vagy morfológiai, tehát amikor az ER toldalékot rakjuk a tő után. A másik pedig a periflasztikus, vagy mondattani jellegű, amikor a more szócskát rakjuk a melléknév elé. Azt látjuk, hogy vagy azt is tanultuk talán az iskolában, hogy egy szótagos, meg a két szótagos szavak, azok szeretnek ER toldalékat, a morfológiai közép fogod kapni, mint smaller, happier. Amikor hosszabb, mint intelligent, meg tedious, akkor nem szeretünk ERT rakni utána, hanem more-ral képezzük, more intelligent, more tedious. Ami problematikus az, hogy léteznek egy szótagúak, amik igenis, tehát létezik olyan, hogy egy szótagú melléknevek elé more-t raknak, tehát van olyan, hogy more proud, meg olyan, hogy more happy. Sőt, léteznek három szótagúak is, amik ert kapnak, tehát ez a fordítottja, tehát létezik olyan happier. Mondjuk ott lehet, hogy a happier létezése befolyásolja a dolgot, de hát akkor is valamilyen értelemben ez kivételes. Tehát léteznek kivételek és léteznek szabályosak. Van egy olyan szabály, hogy képzett melléknevek nem szeretnek morfológiai középfokot kapni, tehát a viscous meg cyclic azt nem tudjuk úgy középfogba tenni, hogy hiába két szótagosak, nem lehet úgy középfogba rakni, hogy az trafik utánuk. De ez nem vonatkozik a ritka, hogy van? Bocsánat, ez teljesen más dolog. Tehát hogy az a szabály, hogy az egy szótagúak azok viszont kaphatnak az nem vonatkozik a rövid, de mégis ritka melléknevek. Tehát egy olyan melléknevek, mint az apt, ugye képes, rettentő ritka, az a valószínűleg a ritkasága miatt, de ezt más ritka melléknevekkel is megfigyelték, ha hiába egy szótagú, mégsem mondják a középfogát, úgyhogy hogy apt. Most azt, hogy mondják, vagy nem mondják, hát egy 5%-90% a megosztás. Tehát azért 5%-ban mégiscsak elhangzik ez a dolog, hogy apt-től, de 95%-ban nem, hanem periflasztikus középfogot használnak. Tehát ilyenek a tipikus graduális jelenségek, főleg ha beleszámítjuk a mondattani szerepét a képzett a középfokú melléknévnek, akkor még inkább látjuk majd a gradualitást, ugye, mert a melléknéveknek két fő funkciójuk van, a jelzői, meg az állítmányi, vagy állítmány kiegészítő, vagy nem tudom, hogy mi a magyar terminus, népszói állítmány, népszói része, csak az meg ilyen hosszú, sajnos nem tudom, hogy mondjam röviden. Röviden állítmánynak fogom mondani. Tehát ez a két fő funkciója van, és kiderül, hogy az ER, a morfológiailag képzett középfok, az angolban, meg a periflasztikus, a morral képzett középfok nem egyformán oszlik meg a különböző mondattani funkciókban. A következőt látjuk. A FAST például nagyon gyakori melléknév, egy szótagos, nyilvánvaló, hogy ER morfológiai középfokot fogunk kapni. Jelzőként azért előfordul ebből a nem tudom hány ezer esetből, itt most 4506 esetből háromszor azért úgy mondták, hogy more fast. More fast car, hülyén hangzik, de háromszor mégis előfordult a 4506-ból. Viszont állítmányi helyzetben sokkal kiegyenlítettebb a helyzet. Tehát ott tulajdonképpen csak kétszer olyan gyakori a faster, mint a more fast. This car is more fast. Úgy tűnik, hogy ez nem hangzik annyira rosszul az angol anyanyelvűeknek. Rosszabbul hangzik, mint a, tehát fele olyan gyakori, mint az ER-es, de azért ez már egy elég rendesen, erre már azt kéne mondanunk, hogy ez létezik. A happy-nél már sokkal kevésbé éles a megosztottság, mert ott már jelzőként is azt, hogy more happy, az fele annyiszor fordul elő, mint az, hogy happy-el, amikor jelző helyzetben van, és állítmányi helyzetben meg már kifejezetten gyakoribb az, hogy more happy, mint az, hogy happy-el. Nem sokkal gyakoribb, de na jó, nem mértünk semmilyen statisztikai, lehet, hogy ez nem szignifikáns különbség, legalábbis egyformán gyakori, akkor is ezt kell mondani. És akkor itt a már említett apt, ugye az apt az nagyon ritka, ERR-rel az összes előfordulásából csak 5%, de ha szétszórjuk arra, hogy mikor van állítmányi helyzetben, mikor jelző helyzetben, akkor azt találjuk, hogy még mindig sokkal inkább jelző helyzetben mondják azt, hogy apt, mint állítmányi helyzetben. Állítmányi helyzetben nagyon erősen referálják azt, hogy more apt. Megint nem végeztünk ugye statisztikai vizsgálatot ezzel, de hát a VAP is látja, hogy mi történik. Nem is az a cél most, hogy itt szignifikánciát számoljuk, a különbség az teljesen egyértelműen ennek alapján. Na hát ez az, amit igazán graduális jelenségnek lehet nevezni. Nagyon nehéz lenne ezt arra bizonyos két mechanizmusra visszavezetni, most melyik középfok van tárolva, melyik van kiszámítva, miért függ ez a szintaktikai helyzettől, miért függ ez a képző jelenlététől, hát itt az összefüggéseket egyáltalán nem lehet érteni a két mechanizmusos elképzelés alapján. Még egy példát ígértem, hogy a magyar példa, ami milyen egy rendhagyó ige a magyarban. Ugye a magyar eleve kevés az olyan rendhagyó ige, mint az angolban, mint a go, went, ezek a teljes szupletivizmus mutató igék, igen, ritkák. A viszont nagyon gyakoriak az olyan tőváltakozások, mint amit szokásosan DSV váltakozásnak szoktak nevezni, és nem kell most az összes adatot megérteni, csak azt érdemes végignézni, hogyha egy sorba állítottam, csak ugye a leggyakoribb igék közül néhányat, sorba állítottam azt szerint, hogy milyen gyakori egyes szám harmadik szemében az SS változat, az SS tőváltozatnak a megjelenése, hogy a nyugszik, az nincs, az csak az SS változat, nincs olyan, hogy nyugodik, ezt senki nem mondja, a korpusz, ez a webkorpusz alapján van. 100%-ban nyugszik, és sorba állítottam gyakoriság szerint, a cselekszik, igyekszik, az majdnem 100, egy picivel kevesebb, tehát azért ott már egy cselekedik, igyekezik, az becsúszik, léteznek a korpuszban egy-két előfordulás, de ahogy megyünk lefele, egyre ritkább, vagy hát egyre gyakoribbak a nem eszes változat. De gazdagodik, az már 39%-ban elő, tehát a gazdagszik gazdagodik, ha összeadom, akkor annak a 39%-a gazdagodik lesz, és csak 61%-a lesz a gazdagszik, a legalacsonyabb pedig a tülekszik, ott már többségben van a tülekedik alak. Még érdekesebb, hogyha hogyha ezt összevetjük a többes szám harmadik személy alakkal, akkor például egyáltalán nem így első ránézésre sem korrelál, de ha kiszámítanám rendes eszközökkel, akkor nyilván azt látnánk, hogy nincs korreláció. Tehát nem arról van szó, hogy akkor a többes szám harmadik személyben is ilyen szépen csökkenni fog az eszes alakoknak a gyakorisága, hanem mondjuk a cselekszenek az nagyon gyakori a cselekednekhez képest, de már például az igyekszenek az sokkal ritkább, 5%, és az igyekeznek az 95% az eseteknek. Holott az igyekszik, az egyes szám harmadik személyben majdnem 100%-ban igyekszik van, és csak nagyon kevés esetben igyekezik. És egyáltalán ebben az oszlopban nem látunk olyan szép csökkenést, mint amilyen csökkenést az egyes szám harmadik személyben látunk. Most ha a rendhagyóság azon alapul, hogy nem az operatív memóriánkat használjuk, hanem a deklaratív memóriánkat, akkor nem nagyon világos, hogy vajon az egyes szám harmadik személyben és a többes szám harmadik személyben vajon miért eltérően használjuk ezt a kérdést. Nem akarok nyilatkozni, hogy hogyan. Még azt se tudom sajnos a korpusz alapján, mert ennyire rosszul vagyunk eleresztve a korpusszal. Még azt se tudjuk, hogy egy beszélő beszédében milyen gyakori az ingadozás, és az ingadozások mennyire dialektálisak vagy beszélők közöttiek. Ugye, tehát lehet akár idiolektális, hogy egyik ember így mondja, másik úgy, lehet tájnyelvi, hogy az egyik régióban így mondják, máshol úgy, és lehet az a bizonyos egyénen belüli, hogy egy valaki sem mindig ugyanúgy mondja. Most itt egy csomó esetben én egyébként azt hiszem, hogy egyéni variáció is, vagyis hogy egyénen belüli variáció is lehetséges, tehát már esetleg olyan, hogy én sem vagyok benne biztos, hogy mindig úgy mondom-e, hogy emlékszik, vagy bocsánat, az emlékszik az rossz példa, mert ott van egy bizonyos jelentés hasadás is, ugye emlékszik között, tehát az egyik az a felidéz, a másik meg a megemlékezik valakiről. De szóval nem tudom, hogy a gyarapszikot én hányszor mondom, és gyarapodik ott, ha egyáltalán használom ezt az igét, magamról sem vagyok teljesen biztos, és a másik, ami arra utal, hogy egyéneken belül is van változás, az, hogyha megkérdezzük őket, hogy melyik a jó, akkor nagyon akkor a legtöbbször bizonytalanok lesznek, és azt mondják, hát inkább ez, inkább az, de nem szoktak nagyon biztosak lenni az ilyen válaszaiban, ami azt mutatja, hogy hogy nem arról van szó, hogy az egyik beszélő kizárólag csak ezt azt tartja jónak, a másik kizárólag csak azt. Szóval a lényeg az, hogy nem világos akkor, hogy melyik alakot, mennyire, melyik alapképzésénél, megértésénél, mennyire használjuk azt a bizonyos deklaratív tárolós komponensünket, és mennyire a kiszámító komponensünket. Egyáltalán nem világos, hogy ilyen esetekre ez a fajta elmélet, a deklaratív és operatív memórián alapú elmélet, hogyan tud bármiféle jóslatot tenni. Hogyan tudja egyáltalán megmagyarázni, és ez egyébként összefügg azzal, amit, hogyha most nem a neurolingvisztikai bizonyítékokat nézem, hanem az elméleti hátteret, hogy hogyan lehet ezt pontosan egy generatív szabályrendszerrel megmagyarázni. Az rendben van, hogy meg lehet magyarázni, hogy ezek az alakok mind léteznek, opcionális szabályokkal, nem tudom ki mennyi generatív nyelvtan tanult, el lehet nekem hinni, hogy ezeket pillanatokat föl lehet írni olyan szabályokat, amik megmagyarázzák azt is, hogy gazdagszik, meg az is, hogy gazdagodik. De hogy miért gyakoribb az egyik, mint a másik, ezt én meg nem láttam soha olyan szabályrendszer, ami ezt bármilyen módon, nemhogy megmagyarázni, egyáltalán sejtetni tudta volna, vagy valahogy indokolni, vagy alátámasztani, vagy bármi ilyesmi. Azt, hogy melyik igék tartoznak ide, az megint nagyon heterogén, ezt akartam itt egy néhány szóban jelezni, tehát nem arról van szó, hogy itt valami egységes formai vagy morfológiai motiváció van a mögött, hogy melyik szó hova tartozik. Tehát az igaz, hogy általában KG, meg néha P végűek azok az igék, amikben az STV váltakozás van, nem kizárólagosan. Az igaz, hogy némelyiknél van kódképzőt föl lehet fedezni, meg kódképzőt. A gazdagnál elfelejtettem mondani, hogy az a gazdag volt, ott valószínűleg van egy kódképzőt, esetleg föl lehet tételezni. Ugye gazdagodik, azt oda kellett volna írnom. Meg a gyarapodiknál is. De ott a gyarapodik az azért más, mert ott viszont a gyarap meg a tüle esetében nem is tudunk felfedezni benne értelmes tület. Tehát amik azt is mondanánk, hogy ez egy képzett szó, nem lehet érteni, miből van képezve. Tehát ez például egy generativista felfogásban csak azt teszi lehetővé, hogy én ezt deklaratív, az agyam deklaratív részére, vagy nem tudom, hogy mondja, készen a mentális szótáromat állóva tartom. Nagyon remek, tök jó, de akkor mitől van ilyen nagy ingadozás az emberek felében? Ami viszont érdekes, és még erről fogok egy szót ejteni a következő oldalon, hogy bizonyos szempontból ezek az alakok valahogy baromira szabályosak a magyar nyelvrendszerét tekintve. Tehát például ez a váltakozás, ami megfigyelhető ezeknek az SZDV igéknek az alakjai között, az teljesen párhuzamos olyan váltakozásokkal, hogy más, ugye a CC-t azt jelenti, hogy két máshangzó, CVC azt, hogy máshangzó, magánhozó, máshangzó. Más igék ragozása van, mint az ugrik, ugorna, ugrani, ez pont egy nagyon ingadozó tő, söpörni, stb. Tehát, hogy amikor máshangzós toldalékén utána, vagy úgy mondjuk, hogy analitikus toldalékén utána, akkor a CVC máshangzó, magánhozó, máshangzó jelenik meg, gazdagodni, gazdagodnának, stb. Amikor viszont magánhangzó jön utána, mint ugrik, ugrok, stb., akkor ezeknél az eszes alak jön, vagy jöhet, csak akkor jelenhet meg az eszes alak, ugye? Gazdagszom, gazdagszom, stb. Tehát azt, hogy a magánhangzó előtti, vagy szintetikus toldalékok előtt jelenik meg a két máshangzós változat, és analitikusoknál jelenik meg a CVC, tehát a máshangzó, magánhangzó, máshangzóra végződő változat, az meg teljesen szabályosnak tűnik ebben a... Akármilyen sok ingadozás van, azért ez a része szabályosnak tűnik. Ezt a részét nem sértik meg a magyar beszélők, akármennyit ingadoznak a két alak között, azért olyat senki nem mond, hogy gazdag Szami. Nem, azt még talán mondja, de azt már nem mondja, hogy... mi is mondom például... Tehát CC-t, két máshangzós változatot, egy máshangzós, tehát gazdag Szni, azt nyilván senki sem mondja. És azt, hogy gazdagodik, vagy igyekezik, vagy igyekezem, azt sokkal ritkábban mondja, mint azt, hogy igyekszik, vagy gazdagszik. Tehát azt látjuk, hogy a sok rendhagyás és megjósolhatatlan és ingadozó alak között valami rendszeresség mégiscsak általában megfigyelhető. Ez egyébként még az angolra is igaz, csak erről kevésbé szoktak beszélni, hogy azért egy múltidejű angol ige alak se lehet ám akármilyen. Nem teljesen tetszőleges. Azért azok nincsen radikálisan kivételes alak, tehát olyan nincsen, hogy mondjuk a go-ment az ugye nagyon, nagyon eltérő, ott tényleg szupletivizmus van, egy másik ige, de bizonyos sémák azért engedelmes lennék azok is. A magyarból vettem inkább példát, mint az angolból. Vannak olyan rendhagyó igék, amiknek nagyon furcsa alapjuk van. A jössz ugye nagyon-nagyon furcsa. A jön elvileg egy teljesen normális V-vel váltakozó tő, olyan, mint a névszók között a kő követ. Jő, és régen úgy is ragozták. Jő, jövök, jősz, jő, jövünk, jőtök, jőnek. Ugyanolyan, mint a kő követ, kőnek, stb. Tehát ugyanazt az alternációt mutatja. Valamikor 150 évvel ezelőtt megindult egy folyamat, ami egy, nem, 200 évvel ezelőtt indult el, és még 100 évig tartott. Elkezdtek előjönni ezek a másik fajta alakjai a jönni igének, és nagyon sokáig együtt értek a kétféle ragozás, és akkor fölül kerekedett ez a másik változat, a jövök jössz jön, tehát a mai standard változat. Nagyon rendhagyó, nem értjük egészen, hogy miért volt ez jó, mitől nyúlt meg az. Tehát a jősz az miért nem volt ugyanolyan jó, miért kellett az őnek, tehát a pótlónyúlás történt, az esz megnyúlt, az ő megrövidült. Tulajdonképpen értetetlen, hogy miért történt, és nem is akarom én ezt most megmagyarázni. Ami viszont nagyon fontos, az, hogy ami létrejött, ez a mostani rendhagyó alapra és ragozással jönnének, ez teljesen beleillik a főnév, a máshangzó végű igéknek a ragozási az alakjainak a felépítésébe. Tehát a jössz az ugyanúgy egy hossz, egy máshangzó plusz eszre végződik, mint az, hogy írsz, meg kapsz, meg akarsz, meg ilyesmi. Tehát nem jött létre egy olyan séma, ami idegen lett volna a magyar ige alakoknak a rendszerétől. Sőt, valószínűleg az egy, hát ha ilyen teleológikusan képzeljük el, akkor az egy fontos szempont volt ebben a változásban, hogy olyan alak jöjjön létre, amelyik beleilleszkedik természetesen a magyar ige alakoknak a sémájába, tehát hogy illeszkedjen rá a máshangzó, magánhangzó séma. Ugyanez van egyébként a lősszel is, amit mondja, még nem így írnak, ahogy én írtam, de már nagyon sokan így ejtik. A lőttöket jelenleg nem tudom, hogy írják be valami őszintén. Tehát hogy a helyesírási szabályzat mit mond erről. a hagyományos vagy normális írásmódja az lenne, hogy lőtök egy tével, de hát mindenki kettővel mondja. Ugye ez most már olyan, mint a jöttök, hogy már elfogadjuk, hogy ezt így kell írni, vagy a helyes írás még tartja magát a régihez, ezt most ezt nem néztem utána, elnézést kérek. Tudja valaki?
Tartja magát,
lőtök, ettével kell írni. Mindegy, de most én úgyis a kiejtést akartam illusztrálni. Minden esetre ez a minta, hogy jöttök, lőttök, ez mind beleilleszkedik abba, hogy a magyarban a tök előtt mindig máson hangzó van, vagy ez legalábbis az igény 96 egész, nem tudom, megnéztem, hogy hány százalékánál ez van. Ugye nagyon kevés kivétel van, ami még tartja magát. Tehát az, hogy a doktektök végül többes számos mindig más hangzó plusz doktektök végül, vagy majdnem mindig más hangzó plusz doktektök végül. Tehát a rendhagyóságban mindig találunk, és ez más esetekben is így van, mindig találunk valamiféle szabályokhoz való igazodási vágyat, vagy mintákhoz való igazodási vágyat. Ezt a példát, ezt így egy pár, hogy ne csak az alaktani példák legyenek, próbáltam egy szemantikai példát is találni. Tehát a magyarban az olyan idiomák, amikben igekötős ige van, mint a beadja a kulcsot, meg felnyom valakit, vagy bármelyiket választhatjuk, mert rengeteg sok idiomák van, azok mindig befejezett értelműek. Tehát, hogy nincs olyan igekötős igéből alkotott idioma, ami ne befejezett esemény, aminek az aspektusa ne befejezett lenne, vagy akcióminősége, vagy mi. Tehát, hogy annak ellenére, hogy elvileg elképzelhető lenne, hogyha egyszer teljesen önkényes az idiomákra az a jellemző, hogy egy jelentésük teljesen önkényes a formálikhoz képest, akkor semmi nem akadályozná meg azt, hogy olyan idiomák legyenek, amik befejezett, de mégiscsak folyamatot jelentenek, vagy állapotot jelentenek, de még sincsenek ilyenek. Tehát ezt inkább csak ilyen hasonlatként, analógiaként mondtam, hogy az ige alapok rendhagyósága is ugye olyan, hogy elvileg bármilyen alakja lehetne, de mégiscsak olyan alakok vannak, amik máshangzó, magánzó mintázatokban megfelelnek a normális, úgynevezett szabályos ige alapoknak. Tehát igazából van egy nagyon nagy szabályosságra törekvés, vagy szabályosság a rendhagyó alapokban is, valamilyen szinten szabályosak. Na akkor összefoglalva az, hogy számomra mi az értetetlen abban, hogy találunk a elméleti szinten a generatív vista nyelvészetben, és kísérleti szinten ezekben a neurolingvisztikai eredményekben, ami nekem értetetlen, hogyha összehasonlítom azzal, hogy mit tapasztalunk a nyelvi jelenségek között, az egyik az, amit itt az előbb most éppen mondtam, miért nincsenek olyan rendhagyó alapok sem magyarban, sem más nyelvekben, amire én látom, amelyek más rendhagyókhoz se hasonlítanak, amikor semmire se hasonlítanak, amiben különleges hangok vannak, amik egyébként nem használatosak a nyelvben, különleges máshangzó, magánhangzó mintázatok vannak. Nem mondom, hogy egyáltalán nem fordulhat ez elő, tehát hogy átveszünk olyan idegen szavakat. De az nem igazán rendhagyóság talán, amikor úgy veszünk át, hogy nem adaptáljuk a hangkészlethez, meg a fonotaktikáját nem alkalmazzuk a magyarra, vagy a magyar fonotaktikát rájuk. Ez előfordulhat, de ezt nem hívjuk igazán rendhagyóságnak. Ami igazán nem létezik, az, hogy olyan, nincs olyan, nem lehetne olyan magyar ige alak, ezt mondjuk nehezen tudnám bizonyítani, de nincsenek olyanok, amik mondjuk úgy hangzana, hogy jötök, ami többes szám második személyű lenne. Ugye rövid magánhangzó után toktektök, mivel nincsenek ilyen magyar igék, rendhagyó igék sincsenek ilyenek. De ez miért van? Ez teljesen értetetlen. Ha egyszer van egy deklaratív része az agyunknak, ahol el tudunk bármit tárolni, akkor miért nem tudnánk egy olyat eltárolni, hogy jötök? És azt elfelidézni, amikor úgy, tehát hogy miért nem jönnek ilyenek létre. A másik, amit nagyon nem tudok megérteni, és ez tényleg meghaladja minden képzeletemet, hogyha tegyük fel, hogy az ingadozás az azt jelenteni, hogy a nyelvi változás olyan, hogy két irányba megy, vagy abba az irányba is mehet, hogy hát ez most már lassan a deklaratív memóriámba ideje lesz elrakni, mert olyan gyakori, hogy gyakran van rá szükségem, jó lesz azt nekem elraknom a lexikára, hogy majd hívják ezt mentális lexikonnak, köszönöm szépen, jó lesz az, a kézenél van nekem, van egy ilyen irányú változás, hogy ezt lexikalizációnak szokták hívni, vagy sokszor úgy hívják. A másik irány meg az, hogy ugye létrejönnek produktívan a sémák, amikkel új és új dolgokat lehet alkotni, és hogy esetleg azért lenne az ingadozás, mert ezek a ingadozó alapok, ezek úgy félúton vannak a kettő között, hogy majd lehet, hogy valamelyik alapban lexikalizálódnak, vagy lehet, hogy létrejön egy új nyelvi eszköz, alkotási mód, produktív alkotási mód, de most még nem döntött el, és most félúton van. Rendben van, tegyük fel, hogy ez így van. Ugye, mert ez így adja magát a kérdés, hogyha két komponens van az agyunkban, akkor miért vannak ilyen közbelső, miért van tele a nyelv olyan közbelső jelenségekkel, amik nem egyértelműen ilyenek vagy olyanok. A kérdésem az, hogy abban a hosszú időszakban, amikor ezek úton vannak az egyikből a másik fele, mint ahogy mondtam az előbb a jön ragozásával is, hogy a 100 évig eltartott, amíg a jössz, az teljesen kiszorította azt, hogy jössz, közben mégis mit csinálunk az agyunkkal? Tehát, hogy közben mind a kettőt tároljuk, vagy mind egyiket, vagy néha kiszámoljuk, néha tároljuk, vagy mégis hogyan járunk el, mi lenne annak a mechanizmusa? Hogyan dolgozzuk fel, hogyan értjük meg és produkáljuk ezeket a közbűsorok? Ezt egyszerűen nem tudom elképzelni. És akkor itt elérek a történet végéhez, amit előre szóltam, hogy nem fog tudni igazán jó megoldást mondani, én csak azt szeretném hangsúlyozni, szerintem valahol nagyon elvallottva a hozzáállásunk ehhez a kérdéshez. Használunk egy metaforát, ami valószínűleg nagyon rossz, ez a bizonyos számítógép metafora, és nem tudunk helyette egy másikat találni, és nem tudunk kimászni ebből a csapdából, amit a számítógép metafora nekünk felállított. És nem biztos, hogy, sőt biztos, hogy én nem fogok tudni egy sokkal jobb metaforával előállni, mégis meg kéne érteni, hogy miért olyan rossz ez a metafora, és hogy milyen járnak kéne ettől valahogy eltávolodni. Ugye ez az egész tárolás és számolás, ez szerintem a számítógépes korszaknak a terméke, ez a metafora, hogy van egy tárolóegység, ugye a számítógép is ezt tudja csinálni, vagy előszedi a tárolóegységből készen mondjuk azt a számot, vagy egy művelettel kiszámítja több eltároló dologból azt a bizonyos számot, tehát kétféle dolog lehetséges, a tárból való elővétel, illetve a szabályokkal való kiszámítás. És szerintem minden származik ez az egész metafora. És nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy másképpen történik a dolgok, mert állandóan ebben a számítógépes metaforában vagyunk feladva. Na most a számítógép rettenetesen elfér az agyunktól, ezt azt nem mondanom se kell. Tehát aki már látott agyat, nem látott számítógépet, az tudja, hogy az nagyon nem ugyanaz. De mi az, amiben nagyon nem ugyanazok? Az egyik az az, hogy a gép az ugye központi vezérléssel működik, ezek a dolgok, amiket itt csinál, azok előre ki vannak találva, hogy ezt úgy kell csinálni. Azok a részei, amik végrehajtják, azoknak semmiféle önálló akaratuk nincs, azok föntről megkapják az ukázt. Tehát például az, hogy honnan kell előszedni egy eltárolt számot, az a számítógépnek az a része, amelyik a memóriát kezeli, az megkapja készen a címét, annak a, ugye így hívják, hogy cím, azt, hogy melyik rekeznek kell megkeresni azt a számot. Olvasd ki ezt és ezt a címet, milyen számmal ott körül így hangzik az utasítás, megnézni. Tehát előre vezérelt volna meghatározott program alapján csinálja azt, amit csinál. Ugye mondom, hogy az ember nem így dolgozik. Tehát ha van egy deklaratív része az agyunknak, ahol a tárolt dolgok vannak, akkor se úgy keressük elő az ott tárolt adatokat, hogy tudjuk, hogy melyik rekeszben van. Vagy valaki megmondja az agyunk egy másik pontján, hogy melyik rekeszben kell keresni. Ez biztos, hogy nem így működik. A másik, ami nem így működik, hogy a számítógép memóriában vagy benne van valami, vagy nincs. Nincsen olyan, hogy többé vagy kevésbé vannak tárolva, több értelemben sem. Egyrészt nincs olyan, hogy egy számra jobban emlékszik, mint egy másik számra. Ugye ez elég hülyén néznek ki. De az agyunkban ez alapvető, hogy bizonyos dolgokra jobban emlékszünk, mint más dolgokra, könnyebben idézzük fel, akár úgy, hogy időben hamarabb fel tudjuk idézni, akár úgy, hogy több részletet fel tudunk idézni belőle. Ugye ez a másik dolog, hogy a számítógép nem tudjuk nagyjából emlékezni egy számra. Tehát nem csak, hogy a nagyságrendjét tudja egy számnak, de közelebben meg nem, ilyen nincs. Az emberi agyra viszont ez rettenetesen jellemző, hogy bizonyos dolgokat, hogyha ritkában használja, akkor az emlékeinek bizonyos részei kezdenek elhomályosulni, és egyre kevésbé emlékszik rájuk. Tehát hogy van olyan, hogy csak nagyjából emlékszik rá, és van olyan, hogy bizonyos dolgokra jobban emlékszik, mint másokra. Na most, ha ez így van, hogy az emberi agy nem így működik, akkor nagyon kérdéses, hogy milyen alapon feltételezzük, hogy ennek ellenére a számítógép metafora alkalmazható rá, hogy van két komponens, egy deklaratív, meg egy cellulális. És akkor vissza kell mennünk azokhoz a bizonyos bizonyítékokhoz, amikről az elején beszéltem, a neurolingvisztikai bizonyítékokhoz, a képalkotási technikához, és így tovább. És meg kell nézni, hogy is jöttek ki ezek az adatok. És most már nem megdöbbentőt fog mondani, már lehet, hogy aki kicsit ismeri ezt a szakirodalmat, az nem fog megdöbbenni. Ezek az agyi képalkotási eredmények, ezek már a bevezető nyelvészetkönyvekben benne vannak. Ezt úgy tanítják a kis 18 éves gyerekeknek, mint a szentírás. Tehát, hogy ez így van, ez ki lett mutatva, ez bizonyítva lett. Egy picit megnézzük, hogy is készültek ezek a bizonyítékok, hát nagyon megdöbbentő. Tehát én hosszú ideig nem olvastam el ezeket a cikkeket, elhittem, hogy hát nyilván kimutatták, akkor nyilván így van. Ezek ilyen fehér köpenyes tudósok, ezek komoly emberek, ilyen nagy gépekkel dolgoznak, nem úgy, mint mi. Ezért nyilván tudják, hogy mit csinálnak. És most megnéztem, hogy csinálják ezt. Hát egészen megdöbbentő. Képzeljétek el, hogy minden ilyen kísérletben, amit láttam, az, hogy szabályos vagy rendhagyó, az a rögzített paraméterek között volt. Tehát nem az volt a mérés célja, hanem az volt az adott. Eleve úgy kezdték, hogy kísérletezzünk ezekkel az ige alakokkal, meg azokkal, ezek tartoznak a regular, tehát a szabályos csoportba, azok tartoznak a rendhagyó csoportba, és nézzük meg, hogy mi a különbség az agyi aktivitás között. Mindegyik ugyanígy. Az összes kísérlet így működött. És nem volt egyetlen olyan se, ahol azt mondták, hogy vegyük változónak, tehát a rögzített paraméter vagy nem rögzített, ugye az azért fontos, mert ha azt mondjuk, hogy tekintsük csak azt a változó paraméternek, hogy mennyire rendhagyó egy ige, dobjunk be neki baromi sok igét, mondjuk nem is biztos, hogy csak angolból kéne, de még az angolban is lehetne ugye mindenféle. Pont az angol, mint nagyon szegény morfológiájú nyelv, lehet, hogy nem az a legalkalmasabb, de lehet, hogy magyarra kéne megcsinálni. Dobjuk bele nagyon sokféle ige alakot, és nézzük meg, hogy van-e egy éles határ, hogy tényleg ketté oszlik-e? Tényleg az van-e, hogy az egyik fajtát egészen más a feldolgozásakor, az agyunk egészen másképpen villog, mint a másik fajta esetén. És az a megdöbbentő, hogy ezt senki nem csinálta még meg. Az összes bizonyíték, amit én egyáltalán fel tudtam találni, már pedig nagyon sokat kerestem, sok okos embert megkérdeztem, és végignéztem az összes ilyen kísérletnek a leírását. Mindegyiknél az volt, hogy a kiinduló pontnál le volt fixálva, hogy ezek a rendhagyó alakok, ezek a szabályos alakok, és nézzük meg, hogy is lehet. Nem megdöbbentő? Szerintem teljesen. Tehát az történt, hogy azt a koncepciót, azt a képet, amit az agy működéséről eleve alkottak ezek a tudósok, hogy van egy deklaratív és egy operatív része, mechanizmus az agyunknak, van egy tár és van egy számológép, ezt belerakták az adatot. Eleve úgy kódolták, hogy nem is nagyon jöhetett ki nekik más. Jó, egy dolog kijöhetett volna, hogyha semmi eltérés nem találnak a walked típusú úgynevezett szabályos ige alakok megértése és a stood vagy set, ugye ült vagy át, ige alakoknak a megértése. Ha ezek teljesen egyformák lettek volna, akkor tényleg azt lehet volna, hogy hú, baj van, semmi sem igazolja, ami Pinkerféle kettős feldolgozás, vagy a mentális szótár és a procedurális szabályalkalmazás közötti különbséget. Tehát elképzelhető lett volna, hogy megcáfolják az adatok azt, amit gondolnak. Ez rendben van. De az nem tudott kijönni ezekből, hogyha például fokozatok vannak a kettő között. És ezt máig se tudjuk, hogy azok az agyi, most nem megyek vissza arra a második vagy harmadik oldalra, ahol azok a szép agyi képek voltak, hogy vannak-e olyan, eleve azok átlagolt adatok egyébként, most így mellékesen megjegyzem, van a szabályos igék csoportja, meg a szabálytalanok, én mindegyiknél megmérték a potenciálokat, és leátlagolták szépen, még ráadásul. Tehát, hogy még azok az esetleges különbségek se jöjjenek ki, amik ezek között lehetnek. De még az se, de nem is ez a nagy gond, hanem az, hogy senki nem nézte meg, hogy nem lehet-e, hogyha ha lennének közbülső fokozatok a nyelvi adatokban, akkor az agynak is ezek a kis villódzó részei esetleg valahol középen lennének az egyik ábra, meg a másik ábra között. Fogalmam sincs, én most ezt nem tudom megmondani, hogy de az én intuícióm azt jósolná, hogy de bizony így ez lenne, valószínűleg ez lenne, hogy persze, hogy másképpen értjük meg a kivételes alapokat, majd mindjárt elmondom, hogy szerintem miért, mint a szabályosan alkotottakat. A walked, az tényleg egy más típusú múltidőképzés, mint a stood, vagy a set. De az nem jelenti azt, hogy nincsenek közbülső esetek, hogy nincsenek másféle típusúak még ezeken kívül is, vagy a kettő közöttiek. Ez világos, amit mondom? Tehát ha már a kísérletnek a elrendezése is, és persze utána az értelmezése is ennek a számítógép metaforának az alapján történik, tehát hogy mondjam, ez olyan, mint a tér és az idő, szemléletünk formája, amelyekből nem tudunk kilépni, ezt tudjuk Kant óta. Ugyanígy, ha egyszer a számítógép tárolás, számítás kettőségnek gondolkozunk, akkor eleve így, ebbe az értelmezési keretbe rakjuk be az adatokat, akkor nem fogunk tudni más kapni, mint azt, hogy ezekben különböznek, akkor ez a kettő milyen jól alátámasztotta azt a hipotézisünket, hogy ez a két mechanizmus van. Szóval ez itt a szörnyűség. És akkor zárásképpen, mert szerintem bőven itt az ideje, hogy befejezzem, végülis hol a fenében keressük az alternatívát? Milyen más metaforát tudnánk használni, mint ezt a számítógépeset? Mi lehet vajon még, és nem fog tudni jól választ adni, értene, hogy valaki nagyon, nagyon várakozva, hogy most mit fog mondani. A többek között most mentegetőzésről azért nem tudok más hasonló metaforát mondani, mert nincsenek olyan gépek, a mosógép nem hasonlít jobban az agyunkra, mint a számítógép, meg a, tehát nem tudok hirtelen olyan mesterséges vagy természetes képződményt mondani, ami az agyunkhoz hasonlóan működik. Most mondhatnám azt, hogy a társadalom egy picit hasonlóan működik, de az is nagyon bonyolult. Ott sincs központi vezérlés jó esetben, és így tovább. De nem igazán van olyan metaforánk, ami olyan jól működne, ami jobban működne, ami hasonlóbb lenne az agyhoz, mint a számítógép. Nem mondom azt, hogy az jobb hiány, azért maradjunk annál, hanem azt mondom, hogy keresni kéne valami fapásabbat, de nem tudok egyelőre. Igen? Van ötlet?
Hát az univerzum maga.
Maga az egész univerzum?
Ez más.
És azt olyan jól ismerjük?
Nem, de az hasonló képet, mint az járunk.
Nem tudom, hogy melyik szintjén, mert ugye a makroszinten azok a testek, amik ott keringenek, azok a gravitáció, a tömegvonzás, az a legfőbb mechanizmus az agyunkban nem ahhoz hasonlóak, mert tehát nem tudom, nem töltik ilyen pépes anyag, meg ilyen mindenféle vegyi dolgokkal a köztük levő teret, szóval nem tudom, hogy tudnak hasonlóan működni. De erről még beszélgethetünk. Szóval én azt gondolom, hogy igazán olyan metaforát találni, olyan frappánsat, mint a számítógép metafora, azt valószínűleg arról le kell tenni, de nem lesz más hasonló gép, vagy más, amelyhez hasonlítani. Tudjuk, egy dolgot tudunk csinálni, hogy az agyban történő egyéb dolgokat használjuk valahogy metaforaként, azok is csak amikor metaforát mondok, nem tudom mennyire világos, azt mindig be lehet helyettesíteni azzal, hogy tudományos modell, csak az olyan ijesztően hangzik. Ugye ez ugyanaz, tehát hogy valamilyen metaforát használunk egy jelenség leírására, az ugyanaz, mint egy tudományos modellt készítünk róla, csak más kifejezés ugyanarra. Tehát, hogy más modell találjunk, mint amilyen a számítógép memóriája, azt az egy esélyt látom, hogy az egyéb mentális képességeinket lehet esetleg valamennyire modellként használni, vagy hasonlatként használni. Ami szintén ugye esetleg megint csak olyan, hogy az agyunkkal csináljuk, tehát annyira nem olyan nagy találmány, de mégiscsak más dimenzióban mozog, vagy más közegben, vagy más modalitásban, vagy ahogy tetszik az a bizonyos másik fajta képesség. Tehát lehet például azt mondani, hogy figyeljük meg általában az emberi viselkedést, vannak improvizált viselkedések, és vannak szertartásos, beidegzett, állandóan újra és újra ismételt viselkedések. Ez lehetne egy modellje annak, amikor megalkotunk egy új szerkezetet, nyelvi szerkezetet, illetve amikor egy unásig ismert régi szerkezetet újra produkálunk, mint egy szertartásnál a mozdulatokat, vagy amit el kell végezni a szertartásnál. Nem valami jó hasonlat szerintem, nagyon sok helyen sántít, nem biztos, hogy a legjobb, csak most példaként mondtam arra, hogy mi van akkor, ha olyan metaforát használunk, vagy olyan modellt használunk, ami nem teljesen függetlenül az agytól, nem független ugyanaz agytól, de legalább mégis nem pont ugyanaz, mint a nyelv. Másik lehetőség, amin sokat gondolkoztam, meg mások is sokat gondolkoztak, hogy amikor, vagy hogyan működik az agyunk akkor, amikor meg tudunk eljutni egy helyről egy másik helyre. Akár ismerjük a helyet, vagy az útvonalat, akár nem ismerjük, vannak olyan kutatások, amik arra irányulnak, hogy mennyi ebben az improvizatív, mennyi ebben a rutinszerű, vannak különböző, hát ezt általában megint csak számítógépes metaforával, vagy hasonlatokkal szokták csinálni, de ez ugye, amit úgy szoktak hívni, hogy tervezés, kognitív elmélete, meg ilyesmi, ez a lényege, hogyan zajlik le az embereknek, hogy találják, hogy jutnak el valahonnan valahova. Sok ismert elemet használnak, és új elemeket is kell beépítsenek, és ez egy picit talán hasonlít arra, hogy hogyan alakítjuk ezeket a nyelvi kifejezések. Mi a lényege ennek az egész problémának? Az az, hogy mintha keveredne a, most megint a számítógépes metaforához nyúlok vissza, egyszerre lennének dolgok tárolva, méghozzá különböző erősséggel, most akkor ilyen már ez nem fér bele a számítógépes metaforába, többé-kevésbé jobban vagy kevésbé emlékszem bizonyos elemekre, például magánozó másolandó struktúrákra, azokra nagyon jól emlékszem, és azokat tiszteletben is tartom. Más részére kevésbé emlékszem jól, és megpróbálom ismert eszközökkel, vagy a nyelven máshol használt eszközökkel valahogy összefabrikálni, és ez a kettő keveredik egymással, de nem látom, nem gondolom azt, hogy ha azt mondjuk, hogy a deklaratív meg a procedurális az állandóan keveredik, ez így megnyugtató megoldás lenne. Az előző okok miatt azt gondolom, hogy ez a keveredés önmagában nem elég jó. És akkor végső soron azt, a még a legjobb metaforának azt találtam, mert most ne tessék engem kinevetni, és innen származik az alcím az előadásnak, hogy amikor valaki zenét játszik, és mindig van nagyon sok reproduktív, hát különösen egy ismert melódiát játszik, akkor az nagy részt reproduktív, de általában az se teljesen reproduktív. De például ugye nagyon, aki ismert zenész, tudja, hogy hányszor fordulnak zenészekhez hozzá, hogy játsz nekem egy blues, vagy játsz nekem egy tangót, vagy valami ilyesmi. Vannak nagyon erős műfaji kötöttségek. Ha játsz nekem egy bluesra a zenész, hát vagy azt csinálja, hogy egy jól ismert bluest eljátszik, az mondjuk a legkönnyebb megoldás, az neki a legolcsóbb. A másik pedig az, hogy ismeri ennek a műfajnak a formai kötöttségeit, kifelel meg ennek a nyelvben, hát mondjuk a másrangzó magánozó mintázat, ugye, hogy egy ige alaknak milyen másrangzó magánozó mintázatnak illene, hogy legyen, ismeri a műfaji kötöttségekhez tartozik az, hogy milyen beszédhangokat használhat az ember egyáltalán, ugye azoknak a gyakoriságát is ismeri, stb. Van benne valamennyi újítás nyilván, mert hogyha nem egy konkrét blues-t játszik, amire emlékszik, akkor valamit oda befogod a játszani, de például már a hangnemet, ugye azt az elején esetleg eldönti, de aztán az akkordnemet az eléggé, hát egy blues esetében nem olyan nagyon sokféle van, hiszen mondjuk a leggyakoribbat kiválasztja, tudjuk háromsoros minta, az is a leggyakoribb mondjuk a bluesban az, és ezek után az, amit önállóan belerak, az tulajdonképpen nagyon kevés. Ráadásul még azt is fontosnak tartom, hogy azért is tartom viszonylag jónak a zenei hasonlatot, mert meggyőződésem, hogy nem az egészet találja ki egyben ilyenkor egy zenész, hanem elkezdi az első sor elejénél, és közben építi fel a második, hogy fog a második sor választani az elsőre, és az csak a második sor vége felé fogja kitalálni, hogy mi is legyen a harmadik sorban a lezárás. Tehát, hogy hát egy jobb metaforák hiány most van, ilyesmire tudok leginkább gondolni. Most visszatérve akkor erre az angol példára, hogy felel meg ez annak, amit a generatív, hát most nagyon finoman mondom, hogy szemüvegen keresztül, mert sokkal pejoratívabbat akartam mondani, de ez nagyon semleges. Tehát ami a generativista szemüvegen keresztül úgy néz ki, hogy tárolom vagy kiszámítom, mi történik ott valójában? Hát azt gondolom, hogy valami olyasmi történik, mint ennél a zenejátszásnál. Hogy a walk esetében, ugye, a szabályos múltidőképzés, hozzárakok egy erdét, egy olyan zenei eszközt használok, amit állandóan használnak. Tehát szinte mindenhol, csak nem valami nagyon exotikus, nagyon úgy értem, hogy távoli, nagyon idegen zenei világban megyünk. Mondjuk vegyük azt, hogy a mondjuk az alaphangra való visszatérést a domináns hangról, tehát egy quinter följebbi, vagy egy kvarttal lejjebbi, tehát a szóról a dóra, aki ezt hallom, vagy tíről a dóra. Valami olyan frázis, ami millió műfajban, millió zenei eszköznél mind nagyon-nagyon gyakran előfordul. Hát ilyen lenne a walk-nak a múlt ideje. Egy banális dolog, folyton használják az emberek, hogy edével képzik az angol múltidőt. Mi a Pinker-féle megfigyelésnek, hogy ezt gyakran általánosítják túl, sokszorra csinálják a gyerekek azt, hogy cited, vagy edél múltidőt használnak, az miért van? Hát ezért van. Egy zenész, főleg, hogy egy bárba kell unottan játszani valamit, hát na nám, hogy ezt fogja a végén, a sort úgy fogja lezárni, vagy a dallamot, vagy a versszakot, hogy domináns tonik, az kész. Tehát nem ez az első, ami a nyelvére jön, de hogy nem. Ezzel szemben mondjuk a sit-nek a múlt ideje, vagy a stand-nek a múlt ideje, azt ahhoz lehetne hasonlítani ebben a metaforában, ami mondjuk, hát nem mondom, hogy csak egyetlen egy dalban fordul elő, de mondjuk nem gyakori. Tehát, ha akár a bluesnak a tipikus, nem tudom mennyire ismeritek, hogy milyen a tipikus blues befejezése, van egy pár nagyon extrém furcsa fajta, a alaphang fölötti szekundnak a nem tudom milyen furcsa módosítása, de nem ritka, de hát sokkal ritkább, mint az a bizonyos frázis, amit mindenkinek a könyöke jön ki, a népdaloktól kezdve a klasszikus bécsi klasszicizmusig mindenhol használták ugye ezt a bizonyos szódó típusú visszatérést a végén. Tehát egyszerűen a stúlt vagy a szert ebben a fajta metaforában, ez csak azt jelenti, egy ritkában használt zenei eszköz, nagyon jellegzetes az alkalmazási körülménye, tehát szinte olyan, hogyha meghalljuk, akkor már, ha csak annyit hallunk belőle, akkor már tudjuk, hogy itt egy blues-szerű dolognak a végutolsó akkordjait hallottuk. Ilyen értelemben, ugye, ahogy az igéknél is, csak kevés igének képzik ilyen módon az angolban a múlt idejét, de az, hogy kevéseknek képzik, az mutatja azt is, hogy nagyon karakterisztikus tud lenni, tehát könnyen felismerjük arról a szalad, annak is van bizonyos előnye. De azt, hogy ebből mennyi a szabály, tehát hogy az a fajta metafora, meg kell mondanom, nekem már nehezen van egy zsesik azt a fajta metaforát használni erre, melyik részére lehet ebből azt mondani, hogy szabálykövetés, és melyik részére lehet azt mondani, hogy tárolás, azt én már nem is igazán tudom megmondani. Körülbelül annyira nem tudom megmondani, hogy egy zenésznél nem tudom megmondani, hogy mennyi van neki eltárolva előre ebből a például ezekből a tipikus akkordmenetekből, vagy tipikus, most azt hoztam példának, akkor mondjuk a befejező akkordokból, mennyire egy repertoárból kivett, ha úgy tetszik, mind a kettő az, ugye? Tehát a banális, nagyon sokszor használt dolog is egy repertoárban van elővéve, a ritkább, jellegzetesebb, jelöltebb is egy repertoárban van elővéve. Nem az a különbség, hogy az egyik egy szabály, a másik egy eltárolt valami, hanem az egyik egy nagyon gyakran alkalmazott eszköz, a másik még ritkábban azt alkalmazott eszköz, ami egy bizonyos, nagyon jellegzetes célra használunk. Hát körülbelül ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen.